Akkor meg is van. Jó. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én többnyire a verbális közlés híve vagyok. Debütálok most ezzel, ez az első ilyen PowerPointos megoldás, amit csináltam. Ezt is inkább csak azért, mert hogy a felkérés így hangzott. Életmód betegségek ellen életmóddal így próbáltam lerövidíteni és leegyszerűsíteni mindazt, amit mondani szeretnék. Tehát ha most abba hagynám, akkor ez bőven elég lenne ahhoz, amit én mondani szeretnék. Életmódbetegségek, életmóddal gyógyíthatók, ez lenne a végkicsengése mindannak, amit azután majd itt menet közben elmondanék, ami az előadás ihletése kapcsán, hogy a fejemben megfordult, az többnyire néhány olvasás élményemmel kapcsolódik. Nagyon régen olvastam, és többször olvastam Sejjének az Életünk és a Stressz című könyvét, amiben nagyon sok komoly filozófiai és hát egyéb területeken hasznosítható megállapítást tesz. Többek között ez a kettő is tőle származik. Mind többen halnak meg olyan betegségekben, amelyekkel szemben a klasszikus orvostudomány tehetetlen. Amikor kifejti ezt a mondatát, akkor többnyire életmódbetegségekre hivatkozik. A szervezetben olyan elváltozások jönnek létre életmód kapcsán, amelyekért mi vagyunk a felelősek, és felvetődött bennem az a kérdés, hogyha rontunk, vajon javíthatunk-e ugyanazzal, illetőleg annak az ellentétjével, valamit rosszul csinálunk, élettanilag nem megalapozottan, nem helyes módon, akkor vajon, ha a természet törvényeihez igazodunk, és erről szólna a következő mondat, ugyancsak Sejjétől az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel, és a Biblia szöveget, miután Biblia ismerők vannak jelen, azt talán nem olvasnám el, de ugyanez a gondolat található, amit az előzőkben idéztem. Tehát az én elgondolásom az volt, ha én megismerhetem a természet törvényeit, és igazodok azokhoz, akkor nem annyira az zavar engem, hogy meddig élek, de az életminőség azért egy kicsit mégis zavar, mert ha élhetek egészségesen, és élhetek a természet törvényével összhangban, és ennek egészség a következménye, akkor ez egyfajta erkölcsi felelősség is a Biblia tanítása szerint. Elmondátok, hogy működik ez? Nyomja meg, melyik gombot nyomja, hogy lépjen? Tessék? Legalsót. Jó, köszönöm. Hát, na, néhány fogalmi tisztázással kezdeném. Mi a betegség és mi az egészség? A nyugati szemlélet szerint a betegség fajlagos különálló dolog, ami az egészséggel szemben áll. Egy másfajta, az előbbiekből következő elmélet szerint pedig az egészség az ember természetes állapota, a betegség pedig az egészség hiánya. Ugyancsak ez a gondolat folytatódik itt is a következő dián, tehát ha áthágjuk valamelyik természeti törvényt, akkor természetellenes állapotba kerülünk, tünetek jelennek meg a testünkben, és ezeket a tüneteket nevezzük azután betegségnek. Pedig, amit betegségnek tekintünk, csupán a természet törekvése, hogy az abnormális állapotot megszüntesse, és a szervezet mielőbbi zavartalan működését, egyensúly állapotát helyreállítsa. Ha a testünkben valamennyi életfolyamat összehangoltan zajlik le, és a szervezet tökéletesen és rugalmasan képes a környezet változásaihoz alkalmazkodni, akkor egészségesek vagyunk. Tehát az egészség a különféle irányú működéseknek rugalmas, dinamikus, egyensúlyi állapota. Az egészséges szervezet jellemzője, hallottuk a savasítás, vagy a savasodás, illetve a lugosodás problémájával összefüggésben is, a környezeti hatásokkal szemben mindig meg tudja őrizni működési egyensúlyát. Ezt a kis rövid kitérőt azért iktattam be, hát egyrészt azért, mert az ihletésként az ilyen tudatomban jelenlévő Sejjék könyvből származik, de érdekes a gyógyulási folyamatok szempontjából. Gyógyít az ártalom. Voltak a régi időkben, nem tudom, hogy ma sarlatánok használják ezeket, de a régi időkben a köpölyözés, a vérlebocsátás, a korbácsolás, lázkelt és sokkezelés mind-mind óriási traumát okoztak a szervezetnek, és én nem arra gondoltam elsőként, bár azért megfordult a fejemben, hogy akit megkorbácsoltak, ugye elmebeteg mi voltában, az inkább kigyódult belőle, csak többször ne verjék meg. De nem ez működik a háttérben, hanem az, hogy olyan hihetetlen trauma éri a szervezetet, hogy a szervezet tartalékait is mozgósítja a betegség ellen, és ezért olyan betegségekből is meggyógyulnak az ilyen durva beavatkozások következtében, amelyekre talán az akkori orvoslás fel sem figyelt. Jellemző vonásuk tehát ezeknek a beavatkozásoknak, hogy nincs látható kapcsolat a betegség oka és a kezelés módja között, viszont a test heves tiltakozását váltják ki, nem fajlagos, azaz nem tünetekre irányuló gyógykezelésnek tekinthető ez. Manapság is alkalmazzák, aztán kiment a divatból, nem tudom miért, nem olvastam utána például a lázkeltést, mint gyógyeljárást. Valószínűleg ugyanezt a mechanizmust, ezt a nem fajlagos védekező mechanizmust működteti. Híres orvosoktól néhány szót. A betegség nem csak szenvedés, hanem erőkifejtés is. A test küzdelme, hogy helyreállítsa épségét. A sérülés maga igyekszik a gyógyítás feltételeit és eszközeit megteremteni, és az élőlények legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a környezet változás ellenére fent tudják tartani belső környezetük állandóságát. Ugyancsak a korábbi előadásra hivatkozhatnék, ahol ez a kifejezés már megjelent, homeosztázis. Ez egy azonos állapot, tartalmilag az előző idézetből következik, tehát a környezet változása ellenére is fennmarad a belső egyensúly, és az előadás gondolatával pedig a következő latin mondás társul, medicus curat natura sanat, tehát az orvos kezelés a természet gyógyít, magyarán, hogyha a természet törvényeit beépítjük a szervezetünkbe, azzal összhangban, tudatos összhangban élünk, akkor valószínűleg kifejti mind azt a hatást, amire hivatott. Néhány példa, a homeosztázis a nyilván nem a teljesség igényével, vízháztartásban, sóháztartásban, savbázis egyensúlyban, káliumháztartásban, kálcium és foszfát anyag cseréjében, glükózszint szabályozásában, vérkeringésben, vérelosztásban, vérnyomás szabályozásában, hőszabályozásban egyaránt jelent van ez a bizonyos homeosztázis. Tehát a szervezet gondoskodik önmagáról, fenntartja ezt a bizonyos egyensúly állapotot annak ellenére, hogy kint hőség van, vagy mínusz 500 fok, mindegy, akkor is a 36,5 az emberi szervezetnek a hője. Ugyancsak a felsorolás jegyében néhány öngyógyító megnyilvánulás, véralvadás, sebgyógyulás, a csonttörés és gyógyulási folyamata és bizonyos degeneratív betegségek esetében is, amire a legelső idézetben hivatkoztam, ugyancsak megnyilvánul ez a bizonyos öngyógyító mechanizmus. Sejjétől idéznék ismét, a gyógyszeripar sikerei ellenére egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy saját öngyilkos tendenciáink áldozataivá válunk. Életünket életmódváltoztatással összhangba kell hoznunk a természet törvényeivel, így teremtjük meg az alapját és a feltételeit annak, hogy a szervezet kifejthesse öngyógyító képességeit. És akkor most térjünk egy konkrét példára, ez a bizonyos metabolikus X-szindróma. Dr. Halmos Tamás szerint, aki ennek a szakterületnek az egyik szakavatott képviselője, civilizációs betegségnek tekinti genetikus hajlam alapján, és figyeljük a nagybetűvel írott részre, helytelen életmód és táplálkozás hatására lappangva, tünetszegényen kialakuló progresszív anyagcsere zavar. Tehát itt köszön vissza, hogy civilizációs betegség, helytelen életmód és táplálkozás hatására jön létre, és a kérdés ennek kapcsán könnyen tetten érhető formában jelentkezik, hogy vajon, amit helytelen életmód és helytelen táplálkozási szokások alkalmazásával rontottunk, az vajon helyrehozható-e. Néhány példa. Azért hoztam könyveket ebben a komoly diplomata táskában, mert hogy ismétlem, én a verbális közlés híve vagyok. Ez a kiadvány megjelent itt Magyarországon, mint egy 8 év késéssel, és ennek egy rendkívül komoly tanulmánya egy bizonyos Dean Ornish nevéhez fűződik, aki azt vallja, hogy radikális életmód változtatással a szív és érrendszeri betegségek reverzibilissé tehetők, tehát egy példa arra, hogy amit elrontottunk, radikális életmódváltoztatással már is helyrehozhatók. Dr. Gyárfás Iván azt írja, a kardiovaszkuláris esetek száma optimális prevenciós programokkal akár 90%-kal visszafordítható. Ugyancsak itt vannak könyvek, nem a könyvtáramat hoztam el teljes egészében, ezekben a könyvekben, mint látjuk, a prevent and reverse visszafordítható, tehát amit elrontottunk, visszafordítható. Ez a Neil Barnard, az amerikai diabetes társaságnak egyik kiemelt képviselője, könyvében, ez is itt van nálam, ugyanezt a gondolatot veti fel, hogy tudnélik, főleg a kettes típusú cukorbetegségre vonatkozik, to reverse diabetes now. Tehát ebben van egy kis reklám íz is, tehát akkor most rögtön és azonnal. Szó nincs erről, de a szervezet, hogyha még vannak tartalékai, elég kedvezően reagál ezekre az életmódváltoztatásokra. És van egy furcsa hippi külsejű orvos is, aki azt írja nagy meggyőződéssel a könyvének a címében is, hogy van gyógymód a cukorbetegségre. Mindez azért került ide a felsorolásba, mert hogy a metabolikus X-szindrómában a kettes típusú cukorbetegség is szerepel. Azt írja tehát a meghatározás egyik leggyakoribb anyagcsere zavar életmód betegség, és a Nemzetközi Diabetes Szövetség így definiálja, civilizációs betegség genetikai hajlam alapján helytelen életmód és táplálkozás hatására lappangva, tünetszegényen kialakuló progresszív anyagcserezavar, cukorintolerancia, kóros zsíranyagcsere felgyorsult véralvadás jellemzi, hova tovább magas vérnyomás és háttérben meghúzódó egyéb kóroki tényezőként almaformájú elhízás, amely az inzulinrezisztens és ennek talaján kialakuló hiperinzulinémia következtében érelmeszesedéses elváltozásokat idéz elő, és korai halálozásokhoz vezet. Majd legyetek kedvesek szólni, mennyi időn van, jó? Köszönöm szépen. Majdnem a... Jó. Ezt akkor kihagyjuk, jó? Ezt az oldalt. Ez a... tehát a kóroki szerepet betöltő folyamatokat sorolja fel. Ezekre már részben kitértünk. Az a reménységem, hogy a többi előadás anyagát én is megkapom, és akkor reménység szerint ki, aki ez iránt érdeklődik, majd megkapja az enyémet is, tehát elolvasható, és akkor itt időt nyertünk. Kerülendők, túlevés, nassolás, finomított élelmiszerek, érzelmi feszültség, fizikai inaktivitás. Lehetne egyébként pozitív oldal is megközelíteni ezt a témát, tudnék, beszélhetnénk arról, hogy a nemes ember maga idejében eszik, és az erőért eszik, tehát nem tölt be központi szerepet az életében az evés. A nassolásról csak annyit, hogy a szűk időkeretre való tekintettel nem szerepel itt a felsorolás kifejtésében, de különböző vizsgálatokat végeztek, miszerint, hogyha én mondjuk beebédeltem most, és erre ráeszek, akkor az emésztési folyamat akár a duplájára is emelkedhet, és ez természetes módon megint csak anyagcserezavarokat hordozhat önmagában. Finomított élelmiszerekről szórtak előttem, a stressznek is óriási szerepe van, például stresszoldó hatása van a fizikai aktivitásnak, nagy sétáknak. Érdekes, barátaim körében, emberekkel tudom, nem szabad kísérletezni, de barátaim körében akkor így finomítanám, megfigyeltem. Ugyancsak metabolikus szindrómával küszködnek, magas vérnyomással, kettes típusú cukorbetegséggel. Ha elmennek egy fél órányit biciklizni, a vércukor szintjük, miután az izomtevékenység zsírégetéssel jár, és egyfajta stresszoldó hatása van a mozgásnak, a vérnyomásuk csökken, és a vércukor szintjük is csökken. Persze, hogyha ugyanúgy élnek, ahogy korábban, akkor ez visszaáll, de hogyha tartós ez a váltás, és rendbehozzák az étkezésüket, rendbe hozzák az életük egyéb területeit, ahol eltérnek a természet törvényeitől, akkor jelentős, tartós javulásra számíthatnak. Hát köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy az időkereten belül maradtam.
Jó. Most, jó. Abszolút, köszönjük szépen, Katya, az előadást. Kérdés. Bárkiben felvetődött. Lehet nyugodtan, most én már túl vagyok az előadáson, de hát mondhatom, hogy lehet vitatkozni az előadóval. Lehet vitatkozni, most ez az a pillanat, amikor...
Ha már én nem provokáltam eléggé, akkor...
Azt hallottuk, hogy tünetszegény. Uh-huh. Mik azok a tünetek, amik aztán mégiscsak fellépnek?
A tünetszegény az... Arra utal, hogy nem olyan bántó, olyan durva, drasztikusak ezek a megnyilatkozások, vérnyomás ingadozás, rossz közérzet, múló fejfájás, tompaság a fejben, ezek mind valahogy úgy megjelennek ennek a metabolikus szindrómának a szövődményeiként, és az a probléma velük, valaki néma betegségnek is nevezi, éppen a tünetszegény mi voltára való hivatkozással, hogy amikor már szövődmények, komoly problémák, idegrendszeri és egyéb megnyilatkozások jelennek meg, hogy ez bizony már ennek az illetőnek az életében előrehaladott állapotban van, ugye veseelégtelenséghez vezethet, a magas vérnyomásra hivatkoztam, mint ami ennek szerves velejárója, idegrendszeri zavarok, végtagfájás, nehezen gyógyuló sebek, sok minden megjelenhet ezek kapcsán. Amikor ezek megjelennek, ez már arra utal, hogy a maga káros hatását, ez a bizonyos negatív irányultság az életmódban részben elvégezte. Van egy kép itt nálam, sajnálatos módon nem fértem hozzá mondjuk egyes klinikáknak az ilyen jellegű adattárához. Ez az első kép egy beszűkült artériát mutat. Egy orvos koszorúeréről készült a kép. 2,5 évvel később ugyanannak a koszorúérnek a teljesen átjárható egészséges változatával találkozunk, életmódváltozás eredményeképpen.
Én jelentkeztem. Azt gondolom, hogy az elhangzott előadások, nem csak a mostani, hanem a korábbi előadások kapcsán is mindannyiunkban kialakulhatott az a szemlélet, hogy az életmód, amit az adventista egyházval, az mindenképpen egészségmegőrző hatású. És hogyha ezt merjük gyakorolni, akkor valóban ennek a reciprokával is fogunk találkozni. Ellenben azt gondolom, ahogy itt a metabolikus X-szindrómánál is ezt fölvetítetted, hogy lassan kialakuló folyamat, eléggé rizikós, hogyha valaki mondjuk egy olyan koronária szűkülettel rendelkezik, hogy éppen stentelni kellene, hogy akkor egy csak természetes vagy életmódi változtatással próbálkozon az illető, tehát nem maradhat el ilyen esetekben, amikor már konkrét és súlyos betegség tünetek vannak, az orvosi kontroll. Tehát párhuzamosan, szinkronban lehet és szabad. Természetesen, amikor még ezek az enyhe tünetek jelentkeznek, azok mindenképpen hatásosak és eredményesek lehetnek. Tehát nem csupán a táplálkozás, hanem az teljes életmód változtatás és hosszú távon. Tehát ne várjunk nagy csodát, a 2,5 év az tulajdonképpen, amit most már meg is mutattál, az eléggé hosszú intervallum, de ezt nem javaslom senkinek, hogy csak erre hagyatkozzon. Köszönöm szépen.
Még két mondatot hadd mondjak. Az egyik, hogy életmód tanácsadóként én nyilván a gyógyításban olyan aktív szerepet nem vállalhatok, tehát a mi dolgunk a tanácsadás, ez az egyik. A másik, hogy amikor én ezzel a kérdéssel foglalkozni kezdtem, akkor a saját magam részére próbáltam egyfajta egészségfilozófiát kialakítani, És miután én nem szeretek úgy interneten szörfözve mindent benyelni, ezért szeretem átgondolni a dolgokat, és meggyőződésre jutva azután belevinni a gyakorlatba. Én teljesen egyetértek azzal, amit most hallottunk, mert hogy az orvosi kontroll az mindenképpen szükséges. Konkrét eseteket is tudnék mondani éppen a közelmúltból, de még egy dolgot említsek. Illetve két dolgot. Az egyik, ha aggódni kezdünk az egészségünkért, és ennek indítatására fogunk hozzá bármilyen életmód változtatáshoz, akkor nem járunk jó nyomon. Mert az aggódás az nem jó indítatás arra, hogy mi váltsunk. Ne akkor kapkodjunk a fejünkhöz, és próbáljunk hirtelen és radikálisan változtatni, amikor valamiféle probléma felütötte már a fejét. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az egészségtudatos élet szerintem egy önmagát komoly gondolkodású embernek tartó valaki esetében az életmód része. Tehát, hogy én odafigyelek dolgokra, és megpróbálom megismerni az én szervezetemnek a működési szabályait, és megpróbálok ezzel összhangban élni, szerintem ez a hozzáállás Ellen White tanácsainak megfelelően is a helyén való. Jó, bocsánat. Tessék.
Óriási témáról szinte lehetetlen, talán még csak úgy a címeket is, ami illeti. Én ismerem ezt a témát az előadó feldolgozásában, annak filozófiai, teológiai és egészségügyi oldalát is, ez egy egész könyv, ezt elmondani így nagyon nehéz. Én csak gratulálni szeretnék, és azt szeretném, hogyha valamikor ez hát közkincsé lehetne tenni valamennyünk részére, mert biztos, hogy nagyon nagy érdeklődéssel lehet ezt a könyvet forgatni. Köszönöm szépen!